Barbarás apostol mondja, mert a szándékosan védkezünk az igazság teljes megismerése után nincs többé bűneinkért való áldozat, hanem az ítéletnek valami félelmetes várása, amikor tűzlángja fogja megemészteni az ellenkezőket. Ha valaki elveszi Mózes törvényét, a két vagy három tanú vallomása alapján hirdalom nélkül meghal. Mit gondolod, mennyivel súlyosabb büntetésre lesz méltó az, aki Isten fiát lábbaltakodja, szövetség vérét, amelyen megszenteltetett, közönségesnek tartja, és a kegyelem lelkét megcsúfolja. Mert ismerjük azt, aki így szól, enyém a hosszú állás, ő megfizetett. És ismét az Úr megítéli a bűnözőt. Félelmetes dolog az élő Isten megírása. Kegyelem nyugalom és fékesség adasség nekünk bőségesen a mi Úrnak az Úr Jézus Krisztusnak megismerésében. Felkezdtélek mindenki Isten tiszteletünk kezdetén a 65. Zsoltárnak a keresztüli énekes könyvünkből. A 65. Zsoltárnak a legelső versét énekeljük fennállva. Így kezdődik a 65. Zsoltárnak. A Sionnak hegyén Úristen, hihetetlensége.
Thank you. háladó Isten tiszteletünknek és együttlétünknek megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki úgy szerette ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta érette, hogy aki hitő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Helyünkön maradva hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Urunk Istenünk, amikor tudatosan jövünk eléd, letegyük szívünknek a háláját, mindig rá kell döbbennünk, hogy a töredékét nem látja a mi gyarló szemünk, a mi vak lelkünk, hogy mennyi mindenért kellene téged dicsérni, magasztalni, mennyi mindenért van okunk hálát adni. Dicsérünk téged azért a végtelen türelemért, amellyel életünket hordoztad, és hordozod most is. Köszönjük neked, Urunk, azt a rengeteg kegyelmet, amelyet ránk tékozoltál, ránk hazaroltál sok-sok bűnünk miatt. Köszönjük neked örökké való szeretetedet, amelyet nem tudunk kimeríteni, mert annyira szeret. Köszönjük sok javadat, ajándékodat, mindent, amellyel megáldoztál és elhalmoztál minket. Köszönjük így neked, Urunk, az új kenyeret is, az aratást, minden bőséget, amelyet életünkre árasztasz, és bocsáss meg, amikor hálátlan szívvel hosszú ideig tudunk élni a te közeledben. Bocsáss meg, amikor az ajtunk semmit nem köszön meg, és nem dicsér tégedet. Nyisd meg a mi szánkat, neved magasztalására, nyisd meg szemeinket, hogy meglássuk, hogy milyen gazdag az az örökség, amelyre elhívtál. Milyen csodálatos az az üdvösség, amelyet Jézus Krisztus a golgotai vérével szerzett. Ha tudjunk magasztalni a váltság csodájáért, a húsvét üzenetéért, minden napon, minden órában. Eléd visszük szeretteinket, Urunk, gyülekezetünk minden tagját. Különösen imádkozunk betegjeinkért, kórházban levő szenvedőkért, idős testvérekért, könyörülj rajtuk, gyógyíts meg őket, hozz őket vissza a közösségünkbe. Így kiáltunk hozzád a nyomorultakért, azokért, akik terhet hordoznak, a megfáradtakért, próbák alatt kísértésekben levőkért, a sírókért, gyászolókért, te az erőt, vigaszt, szabadítás az azokra vágyakozóknak. Ígéd útját pedig te áld meg a szívünkbe. Hadd legyen nekünk ígéd a legfontosabb. Hadd legyen kész a szívünk szabad befogadására. És hadd változzon meg minden vasárnap életünk ígéd nyomán, szentelkedett munkája nyomán. Szólíts meg, taníts minket, Istenem. Amen. Kedves testvérek, az élő Istennek ígéjét olvasom előttetek. Az apostolok cselekedeteiről szóló könyvnek az 5. fejezetéből az első 11 verset. Tehát az élőisten igéjét az apostolok cselekedeteiről szóló könyvből olvasom az 5. rész első 11 versét, Anániás és Szafíra történetét. Egy ember név szerint Anániás feleségével Szafírával együtt eladott egy birtokot, és árából feleségének tudtával félretett magának, egy részét pedig elvitte és az apostolok lábai elé tette. Péter azonban így szólt: Anániás, miért szállta meg a sátán a szívedet, hogy hazudj a Szentléleknek és félretegyél magadnak a föld árából? Ha megmaradt volna, nem neked maradt volna meg, és miután eladtad, nem te rendelkeztél az árával. Mi indított a szívedet ilyen cselekedetre? Nem embereknek hazudtál, hanem az Istennek. Amint meghallotta Anániás ezeket a szavakat, összeesett és meghalt. Erre nagy félelem szállta meg mindazokat, akiket hallották. Az ifjak pedig felálltak és betakarták őt, majd kivitték és eltemették. Mintegy 3 óra múlva a felesége is bement, mit sem tudva a történtekről. Péter megkérdezte tőle: mondd meg nekem, ennyiért adtátok-e el a földet? Az így felelt: úgy van, ennyiért. Péter erre így szólt: miért egyeztetek meg abban, hogy megkísértitek az Úr lelkét? Íme azok, akik a férjedet eltemették, az ajtó előtt állnak és kivisznek téged. Az asszony pedig azonnal összeesett a lábai előtt és meghalt. Amikor bejöttek az ifjak, halva találták, kivitték őt is, és eltemették a férje mellé. Erre nagy félelem szállta meg az egész gyülekezetet, és mindazokat, akik hallották ezeket. Eddig az Úr írott igéje. Kedves testvérek, nagyon gyakran szokták nekem mondani, hogy tiszteltes Úr, az Ószövetségben annyi ítéletes, annyi rettenetes, borzalmas történet van, de az Új Szövetség az olyan drága kegyelemmel van tele, ott nincsenek ilyen ítéletek. És aki így gondolkodik, egy kicsit hadd mondjam el neki, hogy talán közöttetek is vannak ilyenek, hogy bizony az Új Szövetségben is vannak ítéletes történetek. Ez a történet talán az Új Szövetség legfélelmetesebb története. Anániás és Szafira története, félelmetes történet, a kegyelem korszakában az áldások teljessége között is Isten ítéletét lehetett megtapasztalnia az őskeresztényeknek, és nem véletlenül írja oda Lukács, az író, hogy félelem szállta meg a gyülekezet minden tagját. Azokat is, akik csak hallottak erről a dologról. Félelmetes dolog az élő Isten kezébe esni, mondja a Biblia. Isten ítéletét bizony meg lehet tapasztalni a kegyelem korszakában is, hogyha valaki Isten útja ellen nagyon konokul és megáltalkodott szívvel védkezik. A szerető, irgalmas Isten ebben a történetben is megmutatja, hogy ő gyűlöli a bűnt, és hogy a bűnnel soha nem lehet játszani. Mondani az új sorozatban mindig címeket adunk, és kettő címet is adtam ennek a történetnek, és nem is tudnám megmondani, hogy melyik lenne a találó. Az egyik cím így hangozna, hogy egy hazugság ára. Egy hazugság ára. A másik cím pedig valahogy így kellene, hogy hangozzon, hogy visszaélni a kapott kegyelemmel. Visszaélni a kapott kegyelemmel. Hát nézzük a történetet. Az őskeresztény korban vagyunk az áldások teljességének a megnyilatkozásakor, abban az időben, amikor Isten nyomában jár az igehirdetésnek jelekkel és csodákkal. Olyan csodálatos történéseket tapasztalnak meg az őskeresztény hívők, amely csak bizonyos üsztörténeti korszakokban adatik meg. Csodák, jelek, halottak feltámadása. Az apostolok érintésétől való gyógyulások, halálos betegségekből. Tehát Isten áldásai különösen nagy méreteket öltenek ebben a korban. Azt mondja az apostolok cselekedeteiről szóló könyv, hogy olyan komolyan vették az egymás terének a hordozását abban a gyülekezetben, hogy egyetlen egy szűkölködő nem volt. Akinek volt felesége, pénze, elhozta a gyülekezetbe és szétosztották az arra rászorulóknak. Akinek vagyona volt, nem volt senki sem res akár eladni ingatlanját, és a teljes vételárat elhozni a gyülekezet céljára, a szegények megsegítésére, diakóniai missziói munkára, mert nem volt fontosabb a vagyon, az ingatlan, hanem Isten akarata volt a legfontosabb. Ebben a korban játszódik ez a leírt történet, az előző fejezetnek a vége is egy kicsit ide tartozna, leírja a Szentíró, hogy volt egy ciprusi származású lévita, József, akit Barnabásnak is hívtak, aki eladta az ingatlanját, a földjeit, és a teljes vételárat elhozta, letette az apostolok lábai elé. Azok az adakozók, akik abban a gyülekezetben különösen hordozták az anyagi terheket, nagyon nagy becsben voltak Isten előtt és a gyülekezet előtt. Nem voltak felmagasztalva, nem emberi dicsőség volt az ő osztályrészük, hanem Isten áldása, Isten jótettése és Isten gyönyörködése az életükön. Ez az a közeg, amelyben Anániás és Szafirát megkísérti a sátán, megtettek nekik ez a megbecsültség, megtettek nekik ez a megáldott állapot, amelyben a gyülekezet oszlopai részesültek, önzetlen adakozói, és az ő szívük megkívánt, hogy oly de jó lenne az az áldás, Oly de jó lenne nekünk is az a gyülekezetben az a megbecsültség, hogy bennünket is a rossz lopoknak nézzenek. Eladják a földjüket, és azért a szívükben az van, hogy de azért a pénz is jó lenne, ha megmaradna. A kettő pedig nem megy együtt. Hazugságban egyeznek meg férj és feleség, visznek pénzt a föld árából, és bár szabadságuk van annyit adni, amennyit szándékoznak. De úgy fogják odaadni azt a pénzt, félretett maradék otthon ugye a titkos dugban, de a felajánlott összeget úgy adják át, mint hogyha ez a teljes összeg lenne. A hazugságot így lehetne megfogalmazni, hogy Uram, én mindent oda tettem a te oltárodra. És közben csak a körmünket tettük az oltárra, de az egész testünket meghagyjuk a magunk szíve vágyainak. Ez volt az a hazugság, amelyet Anániás és Szafira elkövetett. Úgy hozták a pénzt, mintha az egészet hoznák, és ennek lett a következménye az az ítélet, hogy meghaltak ott az Úr színe előtt. Nézzétek a tanulságokat. Sokszor előjött ebben az új sorozatban, az élethelyzetekről való sorozatokban a döntésről való tanítás. Az első tanulságunk is ugyanerről szól. A döntés testvér mindig a tiéd. Mit csinál? Tiéd a döntés. Mi a fontos neked? Mondd meg őszintén. Milyen mérték szerint élsz? Minek alapján döntesz? Tiéd a döntés. De a Biblia arra is figyelmeztet, hogy a döntésed a jövődet, az életedet teljesen megronthatja. Teljesen összezúzhatja életedet, jövődet, ha rosszul döntesz. Így szoktam ezt mondani ifjúsági csoportban is még régen, hogy Isten nem árul zsákba macskát. Megmondja, hogy két út van. És megmondja, hogy melyiknek mi van a végén. Senki ne ringassa magát hamis illúzióba. Isten pontosan megmondta, hogy melyik döntésnek mi a következménye. Anániás és Szafira tehettek volna mindent, amit tettek, tisztán, őszintén, egyenesen, becsületesen. Megmondhatták volna, és semmi következménye nem lett volna, hogy ennyit szántunk az Úr dolgára. A többi megmaradt nekünk. Most ennyit hoztunk, ennyit adunk. Ezt, amit hoztuk, ezt meg jó szívvel hoztuk. Semmi következménye nem lett volna. Mondja neki Péter is, hogy hát nem te rendelkeztél az árával. Ha megmaradt volna neked a föld, hát neked maradt volna meg. És miután eladtad, hát te dönthettél, hogy mennyit adsz az Úrnak. Miért kellett becsapnod a szent lelket? A második tanulság, lehetőséged van mindig az élet és a halál között választani, az élet útja és a halál útja között választani. Ez a két út van. A szép irodalomban van arany középút, lelki életben nincsen arany középút. Az élet útja van, meg halál útja van. Lehetőséged van e kettő közül választani. Nem lehet lavírozni, hogy ide is, oda is. Illés mondja a népnek, hogy meddig sántik át a kép felé. Ó, de sokan megpróbálják, hogy megfelelni a világnak is. A világi társaságba is olyan menőnek lenni. Ha olyan társaságba vagy, ahol a világi mértékek vannak, csak nézd meg magadat, nem beszélte úgy, ahogy ők is. Egy kicsit káromkodva, mert ott illik kicsit csúnyát is mondani. Kicsit szidni ezt, azt, amaz, mert ott abban a társaságban, abban a közegben azt illik, azt várják el. Aztán, amikor ott vagy a gyülekezetben, hívők között, akkor meg egészen máshogy viselkedünk, akkor nagyon kegyesek vagyunk. Nem lehet kétfelé sántikálni. Két út van, és neked dönteni kell. Választani kell. Mi kell neked? Az életösvénye, vagy a halálösvénye? A harmadik tanulság, figyelj oda a környezet hatására és a sodrására. Figyelj oda a környezetet hatására és sodrására. Az a tapasztalat, ami szomorú tapasztalat, hogy a hívők hihetetlen naívak a világ csábításaival, bűneivel, a hívő emberek naívak tudnak lenni a legravaszabb lénnyel szemben, a sátánnal szemben. a csapdáival szemben, amelyek a halál csapdái. Figyelj oda a környezetet hatására és sodrására. Ebben a történetben van egy félelmetes igazság ennél a tanulságnál, ennél a pontunknál, hogy tudnélik, Isten közvetlen közeléből is el lehet veszni. Ugye azt gondolná az egyszerű hívő, ó, hát a világot csábít, de amikor ott vagyok a gyülekezetben, akkor mentes vagyok a kísértésektől. Anániás és Szafira a gyülekezeti közösségben kísértetett meg. Ott hozta a sátán azt a tetszetős illúziót, azt a kísértést a szemeik elé, hogy hát kíván már meg azt az elismertséget, kíván már meg azt, hogy hogyan megbecsülik a jó adakozót. Falusi lelkészként, és amikor oda kerültem egy faluba segédlelkészként, a később Sáregesre megválasztott lelkipásztorként, azokat a szokásokat, amelyek az emberi dicsőséget vitték előbbre, azt azonnal megszüntettem. Volt olyan szolgálati helyem, ahol az volt a divat évtizedekig, hogy az adakozás azt névvel hirdetik. És oda kerültem, és hallottam el, az első vasárnapon megmondtam, hogy nem lesz névvel hirdetve az adakozás. Ez Biblia ellenes dolog, és nem vagyok rá hajlandó. Azt mondja, a hegyi beszédben Jézus, amikor adományt ad, titkon ad, a te atyád, aki rejtve van, megfizet néked nyilván. A jobb kezed ne tudja, hogy mit csinál a bal. Nem voltam hajlandó ki hirdetni mindig a neveket. Kovács Lajos ennyit adott, Gisz Jakab annyit adott, Szabó Teréz ennyit adott. Nem voltam hajlandó. És mindig akadt egy-egy adakoz, aki behozta a pénzt a lelkészi hivatalba, és tiszteltesüdet nézzel. És mondtam, hogy nem. Akkor ő nem adja. Hát mondom, akkor nem adja. Majd az Isten előtt elszámol. Meg szoktam kérdezni, mi kell magának? A dicsőség vágy, az emberektől nyer dicsőség vágy? Akkor nem lesz áldás. Neked mi kellene? Figyelj oda a környezetet hatására és sodrására. A gyülekezetben is tud jönni a sátán, és tud kísérteni téged, be tud ülni a templompadba, és tudja a füledbe adni azokat a gondolatokat, amelyek őtőle vannak, és nem az Úrtól. Olyan elvárásnak érezték a sátán kísértése által Anániás és Szafira az adakozást, mint hogyha ezt várná el mindenkitől a gyülekezet, hogy a legutolsó fillért is adja oda. Erre szabadságunk van, testvérek. Erre szabadságunk van. Szabadságod van odaadni az utolsó két filléredet is, mint az özvegyasszony két fillérje a történetben az evangéliumokban. A gazdagok a fölöslegükből dobtak, Jézus megmondta, hogy na az a szegény az, hogy mindenkinél többet adott, mert a legutolsó két fillérjét adta oda. De szabadságod van adni a fölöslegedből. De amit az, amit Jézus értett el, azt a leghűségesebben, legtisztábban tett és az. Azt Isten értett, soha nem magadért meg a fiú dicsőség vágyért. Készülj fel a környezetedben, hogy ott is megkísértetsz, ahol nem számítasz rá, és azáltal a személy által is, aki által nem is gondolnád. Még egyszer elmondom. Készülj fel, hogy ott is megkísértetsz, ahol nem számítasz rá, és azáltal a személy által is, aki által nem gondolnád. És fölírtam egy ilyen kérdést, hogy téged mi tudna elsodorni a Krisztus közeléből? Erre jól mindenki tudja a saját életére vonatkozó választ. Téged mi tudna elsodorni a Krisztus közeléből? Mi tudna elsodorni Krisztus útjáról? Mennyire befolyásol téged a környezeted? Mennyire vagy sodorható? A Zsidókhoz írt levél második részének az első verse így kezdődik, hogy ezért tehát még jobban kell figyelnünk a hallottakra, hogy valamiképpen el ne sodortassunk. Amit hallott Krisztustól, arra kell figyelni, hogy el ne sodorjon a világ. Van egy ilyen hasonlat. Mi a különbség a hőmérő meg a termosztát között? A hőmérő csak a környezetének a hőmérsékletét veszi át. A termosztát a szabályozza. Az autó fűtőrendszerében is van termosztát, szabályozza a felforralt hűtővizet egy bizonyos szintre. Hívő emberként te ne hőmérő legyél. A sodorható hívő hőmérő. Átveszi a környezet a hőmérsékletét. Átveszi a környezet a lelkiségét. Ha parázna környezetben van, tisztátalan lesz. Ha káromkodóban káromkodni fog. Ha ivó cimborát sodorják el, alkoholista lesz. Milyen hívő az ilyen? Hőmérő hívővel nem lehet semmit se kezdeni. Legyél termosztát. Ne a környezetet fasson te rád, hanem te befolyásolj élő hiteddel, bizonságtételeddel a te környezetedet. Ilyen hívő életet élj. A hit horgony. A görög eredeti szerint a hit horgony. Kapaszkodj Jézusba, ígéreteibe különben elsodrom. A negyedik pontunk a hazugságról szól. Hazudni lehet magadnak, rengeteg ember becsapja magát. Ami bűnt elkövet, becsapja magát, hogy az nem is volt bűn. Megmagyarázza magát. Amíg a bűnre találsz magyarázatot, addig nincs rá kegyelem. Mindegy Istennek bevallod és bűnnek ítéled. Van rá kegyelem. Aztán lehet hazudni embernek. Szoktál-e ilyen? Szoktál-e hazudni embereket? És lehet hazudni, de még megpróbálni sem érdemes Istennek. Mert őt be nem csaphatod. Ha hazudsz is neki, Isten soha nem tudod becsapni. A szívednek a legrejtettebb gondolatait is, a legrejtettebb szándékait is látja. Nyitott könyv vagy. Anániás és Szafira úgy vélte, hogy még a szentelyeket is be tudják csapni. És innen jön az ötödik pontunk, a hazugság ára. Minden bűnnek, de a hazugságnak is borzalmas ára van. Borzalmas árat kell fizetni minden bűnért. Következményei vannak azoknak a dolgoknak, amelyekben rosszul döntünk. Elvesztheted az áldást, elvesztheted életed boldogságát, jövendődet és elvesztheted életedet, ahogy Anániás és Szafira is. Nézzetek Krisztusra. Azt mondja Ézsaiás, hogy ő fizette meg a mi hazugságaink, bűneink árát. A mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen. Jézus drága váltsága az, amelybe a bűnös kapaszkodhat, hogy ne neki kelljen megfizetnie saját bűneinek az árát. Aztán beszél ez a történet, ez a hatodik pontunk a házasságról. Az Isten szerinti házasságnak annyira másról kellene szólnia, mint amit Anániás és Szafira elénk ad. A házasság a legcsodálatosabb szövetség, amelyet Isten kigondolt az ember számára. Két ember között, akik arra szövetkeznek, hogy mindent megosztanak. Leplezetlenül fognak egymás előtt állni. Minden területen. Egymásnak odaajándékozzák magukat. Közös lesz az útjuk, a szívük. Közösen szolgálják az Urat. Soha nem önmaguk lesznek a fontosak, hanem mindig Isten, aztán a másik. Nem a saját akarat. Isten a házasságot arra rendelte, hogy az Istenben egyezzenek meg a házas felek, hogy az Úr akarata szerint éljenek, tisztán és szentül, igazságban, örömben, áldásban. Anániás és Szafira életében ehelyett pedig mit látunk? Megegyeztek ők is, de a bűnben. Megegyeztek ők is, de nem az igazságban és a szentségben, hanem a hazugságban. Megegyeztek őt is, de nem az életösvényének a közös járásában, a keskeny úton való harcokban, hanem a csábító, széles úton való járásban. Te miben egyeztél meg a házastársaddal? Miben egyeztél meg a házastársaddal? Annyi sok üres házasság van, vagy rossz tartalommal megtöltött házasság. Annyi sok bűnben levő házasság van és kapcsolat van. Isten szolgálatában, akaratában kellene megegyezni és azt betölteni, nem a saját szíved gondolatai szerint élni. És itt van a hetedik pontunk, a második címhez, ami kapcsolódik, visszaélni az Isten kegyelmével. Hallgassátok meg, még egyszer felolvasom azt az igét, amelyet köszöntöttelek benneteket, a Zsidókhoz írt levél 10. részéből való ezek a mondatok. Mert ha szándékosan vétkezünk az igazság teljes megismerése után, nincs többé bűneinkért való áldozat, hanem az ítéletnek valami félelmetes várása, amikor tűzlángja fogja megemészteni az ellenszegülőket. Ha valaki elveti Mózes törvényét, az két vagy három tanú vallomása alapján irgalom nélkül meghal. Mit gondoltok, mennyivel súlyosabb büntetés lesz méltó az, aki Isten fiát lábbal tapadja? A szövetség vérét, amellyel megszenteltetett, közönségesnek tartja, és a kegyelem lelkét megcsúfolja. Mert ismerjük azt, aki így szól, enyém a bosszú állás, én megfizetek. És ismét az Úr megítéli az ő népét. Félelmetes dolog az élő Isten kezébe esni. Itt tudnám mondani nektek, hogy az új szövetség legfélelmetesebb történészéhez, Anániás és Szafira történetéhez álljon itt mellette egy félelmetes igeszakasz, amely ugyanarról beszél, amely ugyanazt tanítja. Anániás és Szafira bűnének a nagysága abban állt, hogy ők az Isten lelke áldásának különleges idejében vétkeztek. Egy olyan időben vétkeztek, arcul csapva az Isten akaratát, amikor különösen nagynak számított a vétek. Másnak az ideje volt ott, és a sátán eszközül használt két hívő ember. Ez a történet, amelyet a Zsidókhoz írt levélben Barnabás apostol mond, félelmetes párhuzamot von az új szövetség meg az ószövetség között. Azt mondja, hogy nézzétek az ószövetséget. Akkor még nem volt a kegyelem korszaka, akkor minden bűn azonnal elvette méltó büntetését. Isten az ószövetségi időben megmutatta, hogy ő nagyon szent. Megmutatta, ha nincs kegyelem, ember csak az ítélet várhat rá. De az Ószövetség tele van azokkal a mesiási ígéretekkel, hogy lesz majd egy király, aki el tudja hozni bűneidre a kegyelmet, a bocsánatot, elhozza az ige a kegyelem korszakát, az üdvösség idejét. Aztán folytatja az apostol, hogy de ha az Ószövetségben minden bűn el tudta venni méltó büntetését, akkor mit gondoltok, mennyivel nagyobb büntetéshez méltó az, aki az új szövetségben megjelent Isten fiát, a Mesiás király, az ő áldozatát, ő mindent oda tett az oltárra, a Golgotai kereszt Isten oltára. Mindent elégetett, érted és értem. Ha valaki ezt tapodja meg, ha megcsúfolja az Isten szent lelkét, ha a szövetség vérét, amellyel megszenteltetett, közönségesnek tartja, szívében megveti, az Isten kegyelmét ilyen gonoszul arcul csapja, az milyen büntetésre lesz méltó, azt mondja az apostol. És idézi az igét, hogy Isten a bosszúállást, a bírói széket meghagyta magának. Beszél az ítéletről az új szövetség is. Tárva nyitolnak a kegyelem kapui, de megmondja az új szövetség is, akinek nem kell Krisztus. Aki ott hagyja Krisztust, nem lesz másnak az ítéletnek félelmetes várása. Félelmetes dolog lesz az élőisten kezébe esni. van-e Isten félelem a ti szívetekben? Az Isten félelem azt jelenti, hogy nem az Istentől félünk, hanem bűnt elkövetni félünk. Van-e benned Isten félelem? Gyűlölöd-e a bűnt, és szereted-e az igazságbocsát? Szeretni Jézust engedelmes élettel. Ez az Istent magasztaló élet. Ez az igazi Isten félelem. Itt a hazugság ára visszaélés az Isten kegyelmével, és az ítélet lesz a következménye. Félelmetes dolog az élő Isten kezébe esni, ezt mondja a Szentírás. Befejezem. Volt egyszer egy ember, akinek az Úr azt mondta, hogy kiválasztottalak téged. Járd velem. Légy az enyém. Hallgass az én igéimet. Ez az ember elfogadta ezt a kiválasztást. Csatlakozott Jézushoz. 3 évig láthatta őt. 3 évig hallhatta minden nap a szavát. Átélt az Isten tetteit. Isten szeretete 3 éven keresztül körbeölelte az életét. Megtapasztalta az Úr jóságát. Megtapasztalta az Úrnak minden örömét, irgalmát. Aztán 3 év után úgy döntött, hogy többet ér nekem még egy havi fizetés is, mint Jézus. Aztán elárulta, elhagyta, és tönkrement az élete. Ezt az embert Júdásnak hívták. Aki 30 ezüstért ott adta az élet fejedelmét. Az ítéletnek és a kegyelemnek a helye ugyanott van. Az Isten trónusa egyeseknek az ítélet helye, másoknak a kegyelem helye. Egyeseknek az ítélet forrásává lesz, másoknak a kegyelem forrásává. Te melyikként akarod ismerni Krisztus trónját? A mai történet ezt kérdezi tőle. Ne feledd, az ítéletnek és a kegyelemnek helye ugyanott van, Krisztus trónjánál, de neked kell döntened, hogy te melyikként akarod megismerni az Úr Jézus Krisztus trónját. A kegyelem helyének, vagy az ítélet helyének. Amen. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Hozzád érünk, Urunk Istenünk, hozzád kiáltunk, hogy annyira csak a irgalmat, a kegyelmet szoktuk észrevenni a Szentírás olvasásakor. Csak a te jóságodra szoktunk tekinteni, pedig a teljes Isten képhez hozzá tartozik a te szent voltod. Te nem tűröd el a bűnt. Te gyűlölöd a mi szívünkben levő gonoszságot. Azokat is, amelyeket mi szeretünk, amelyeket megtűrünk, dédelgetünk. Gyűlölöd azokat a bűnöket és kísértéseket, amelyekkel mi naívul és bátran kacérkodni szoktunk. Bocsáss meg nekünk. Adj nekünk Isten félő szívet. Olyan szívet, amely fél bűnt elkövetni, hogy meg ne bántson téged. Adj olyan szívet, amely nem csak gyűlöli a bűnt, de szereti a te utadat. Szereti a te mértékedet. És minden helyzetben örömmel választ téged. Hadd legyen olyan hitünk, mint Mózesé, aki mindig tudta választani inkább az Isten népével való együtt nyomorgást, a sanyargatást, mint a bűnnek ideig óráig való gyönyörűségét. Ha tudjunk kitartani, úgy, mint Mózes, mint aki látja a láthatatlan. Taníts minket helyesen dönteni. Taníts minket úgy élni, ahogy a te mértéked azt tanítja nekünk. És bocsáss meg, hogy sokszor kétfelé sántítáló az életünk. Bocsásd meg, hogy bizonyos helyzetekben a világnak akarunk megfelelni. Könyörülj rajtunk, hogy ne legyünk sodorható keresztények. Hadd legyen olyan hitünk, mint a horgony, beléd kapaszkodott horgony, és életünk hajója a legnagyobb viharban is. Hadd álljon, mint a szikla rendíthetetlenül. Gyógyítsd meg betegjeinket, adj vigasztalást a szomorkodóknak, áld meg életünket, nevelj, taníts, a te utadon járni. Köszönjük, hogy meghallgattál. Amen. A csendes percben mindenki a saját szíve, fohászát, imádságát mondja el az Úrnak. Az Úr hallgassa meg az imádságukat. Ti ezért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Fennállva fogadjuk az áldást. Így szól az Úr, tanul hívom ma ellenetek az eget és a földet, hogy előtök beadtam az életet és a halált, az áldást és az átkot. Válasz azért az életet, hogy élhess te és utódaid is. Szeresd az Urat, a te Istenedet, hallgass szavára, mert így élhetsz és így lakhatsz hosszú ideig azon a földön, amelyet Istened az Úr ad te neked. Amen. 438-as énekünknek az 5. versét énekeljük. A 438-as ének a 32. Zsoltár dallamára éneklendő, az 5. verse pedig így kezdődik. Azért már minket éleszt és vigasztal, ez általad rendeltetett asztal.
fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a fiatal magától, mint mindenkiért, hogy kiszabadítsa minket a jelenlegi gonosz világból, Atyának akarata szerint, akinek dicsőségben és örökkön előtték. Hallgassátok meg, szeretett testvéreim, hogy mi módon szerette a mi Úrunk Jézus Krisztus az új fennpatorát, el mindenhogy átadott evangélisták, de legbővebben választott az első korintusi levélben, annak a 11. fejezetében, a 23. verstől kezdődő részből olvasom a gyülekezet, hallgasson a figyelemmel. Mert én utól vettem, amit át is adtam nektek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyet elárultatok, vette a kenyeret és hálálatot a megkölte és megmondotta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti életetek megkövetik. Ezt felekedjétek az én emlékezetemnek. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután megvacsoráltak és ezt mondta. E pohár az új szövetség az én vérem által. Ezt felekedjétek valamennyiszer tisztázat az én emlékezetemnek. Mert valamennyiszer eszitek a kenyeret és tisztázat a poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amit eljön. Azért, aki méltatlanul eti az Úr kenyerét, vagy iszadó poharát, védkezik az Úr teste és vére ellen. Vizsgálja meg azért az ember önmagát, és úgy egyék abból a kenyerből, és úgy igyék abból a pohárból. Mert aki anélkül eszik és iszik, hogy megkülönböztetni az Úr testét más eleletől, ítéletet eszik és iszik önmagának. Ezért erőtlenek, és betegek közöttetek sokan, és ezért vannak meg számosan. Mert ha mi magunk elítélnénk önmagunkat, nem esnénk ítélet alá. De amikor az Úr ítél minket, akkor nevel, hogy a világban együtt elnekünk értessük. A gyülekezet foglalja a helyet. Egy igen eset tűznénk hozzá a szeretetési igényhez, amikor Jézus arról beszélt, hogy mi a tanítványok utalma. És mond egy nagyon különös mondatot. Azt mondja Jézus, hogy bizony-bizony mondom nektek, hogy aki egyetlen pohár kis vizet is adunk, az tényleg a kicsinyek közülnek a tanítvány. Bizony mondom nektek, ehhez megkezdődik szállás. Egyetlen kis pohár víz a kicsiny gyermeknek a tanítvány. Olyan semmiségnek tűnik, és olyan csoda, hogy Jézus kitér, ami életünk szükségletének a semmiségeire is. Hogyha odaérj hozzátok egy kisgyerek, és azt mondja, hogy szomjas vagyok, néni vagy bácsi, szomjas vagyok. Ugye nem is egyszer meg gondolkodunk, hogy adjunk-e neki egy pohárot. Az első gondolatunk keresünk, hogy hogyan oldhatnánk a szomjas. Amikor Jézus mondja a példázatot, mondja a tanításait, hogy mindig annak az a, így mondom, fizikai szóval, hogy megoldó képletet, ezt ott már régen a fizika tanára mondani nekünk az iskolára, megoldó képlet, hogy Jézus mindig úgy cselekszik, ahogy tanítják. Mindig úgy cselekszik, ahogy tanítják. Amikor beszélt az egy pohár vízről, nekem ez a történet azt mondja, hogy Jézus odafigyel a szomjasnak is. Higgyétek el, hogy most nem a mély testi szomjúságokról beszélek, hanem a lélek szomjúságokról. Amire nem tudott senki sem oda figyelni. Mennyi ember jön mellettünk, aki nem tudja, hogy mi van benne. Nézd meg magadat, és a lelkedben nem lesz szomjú. Mennyi szomjúság tud lenni ezen életben. Feleség szomjúhozó, hogy a férje figyelmesen felesen. Kifejezve kimutassa szeretetét. Mondja neki, hogy szeretne. A férj szomjúhozza azt, hogy lássa a feleségén, hogy azért várni szeretnek. És hogyha bármelyik házasás nem jön rá, oldatlan marad az ő lelkeket. Aztán ott van az emberi léleknek az a szomja, hogy várjuk az Isten kegyelmet. Várjuk azt a kegyelmet, hogy Jézus mosson meg, szítítsa a sebeket, bocsássa meg a bűneinket. Hadd törődjünk meg minden nap az Isten kegyelmét, hadd mosson le minden fennyetóról, minden a Jézus szüksége. Lényegben. Ez a szomjúság is ott van, ott hatatlanul az emberi életben. És Jézus odafigyel el a szomjúságra is. szeret az Úr, azért nincs még végül, mert nem fogok felé tanulni. Mindenre kell megújulni. Jézusnak mindenre kell megújulni, kell az a kezet. Így kezdettel belekapaszkod ez az ígérete. Ezért nyomorúságban próbál alapvető hívő, kérdezett a másiknak, hogy mikor lesz már végre a próbáljának? Azt mondta a másik, hogy reggel. Mert az Úr kérdelem, hogy minden reggel. Az Úr akkor beszél arra, hogy Jézus a te szolgálat akarja oltani. Életedet akarja kegyelmével oltani. Bűnédet akarja eltörölni. Lelkedet megújítani. Betegségeidet megújítani. Mert erre is van ígéret a 130 oltárban. Hogy megbocsátja minden bűnedet, megújítja minden betegséget, megújul ifjúságban a sasét, a szeretet felé csúszolom a korlátja. Oda figyelme a szomorba, bárcsak oda figyelme, hogy ő lehet. Az Úrvacsora arról beszél, hogy Isten az ember legnagyobb szomorúságát is, bűnben a kegyelemben a szomorúságát is. Oltja. Odaadta Jézus, aki az üdvösségre vezérő út forrására számítja. Így áll a kegyelem forrásából. Bőséggel, jó ízűen. Köszönöm meg Istennek kegyelmet. És fogadd el azt, hogy rád kívülő szeretet. Azt mondja Pálapostól, hogy vizsgáljuk meg azért magunkat, között bűnvállalati imádságnak a 38. oldalából olvasok, kiki a maga helyén bűnei, szíve, dolgai, vigye oda az Úrhoz. Uram, ne tegyek felindulásokra, ne osztott lányolók a rajtokra, mert mi a itt felén hatolok, akik rám lehetetek kezdet. Nincs így hely testemen sújtó haragodnak, nincs értetlen szoltom védkeimnek, mert bűnei összecsaptak fejemből, súlyos tehercén lehetetek át. Meggyűjtöttek, elgennyesedtek sebeim, oktalanságom. Elvizgettem, meggyönnyedtem nagyon. Úgy átállom egész napunk, aki gyártól. De egy nap égő fájdalommal van tele, nincs kéthelytesemet. Kimerültem, végképp összetöltem, szíven gyötrelmében kiáltozom. Uram, előtted van minden kívánságom, nincs lehet előtted sóhajtásom. Szívem hevesen dolog, erről elhagyott, szemben világos sincs már velem. Szeretteim és barátaim, rokonaim is elhúzódnak tőlem. Tölök vetettek, akik életemre törnek, akik vesztenek akarják, arról beszélnek, hogyan ártsanak nekem, és talán szerveken gondolkodnak benne. De én meg sem hallom, mint a söket szólni. Olyan vagyok, mint egy minnyom, aki nem nyitati száját. Olyan vagyok, mint aki nem hall, és szájában nincs ellenet is. Mert benned bennünk kerem Uram, te majd megfelelhetünk, Uram Istenet. Hiszen már közel vagyok az elesések, tűntelen, hogy jövök a fájdalom. Bízom meg valam bűnömet, bántódom védkeimnyel. Ne a jelenleg Uram, Istenem ne visszáll a távolodóan, siess segítségemben, Uram, Uram. Megvalósuk a mi bűneinket, testvérek, valljuk meg a mi hitünket is, és fennállva, fennhangon mondjuk el a kapcsolatot, hogy vallásra. Hiszek egy Istenben, minden ható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyedül fiában, a mi Úrunkban, kifogadva egy Szentlélektől, születés Szűz Máriától, fennel a Konfiós világos alatt, megfeszítették, meghalad és elmenteték. Szállva halálkozókra, hatalmatlan halottaiból feltámadat, szerint a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan részben eljövendő ítélni elmenetek és voltakat. Hiszek Szentléletben, hiszek egy egyetemes keresztény, amely szentet várhat, hiszem a szentek egyességét, bűneink megbocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Bűnválasztartásunk és hitvallástételünk után egyszerűen gyakorlata szerint néhány kérdésünk érdek hozzá, feleljetek ezekre, Mi saját erőtökből Isten ítélő székelyt meg nem állhatok, sőt, büntetés, halál és kárhozatot érdemelt. Ha igen, elejétek, hiszen és vallom. Hiszitek el, hogy Isten a bűnös emberen megkönnyörülvén, az ő szent fiát, az Úr Jézus Krisztus, ti értetek testben elbocsátotta, kinek egyszerű tökéletes áldozatával a bűn megfakarnát, és a kárhozatnak erejét elvette, titeket minden kegyelemből a Jézus vérének érdeméért kitáltam meg igazi. Ha igen felejétek, hiszen és vallom. Hiszitek el, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézus Krisztus, általa minket is feltámasztotta halálból, és halandó testünket halhatatlanságba költöztetvén, által vitt az ő örök dicsőségébe. Ha igen felejétek, hiszen és vallom. Mindezeket bizonyal elhívélek, ígériteket fogadjátok, hogy ti a kegyelmért hálázatosságból egész életeteket az Úrnak szentelitek, és már a jelenlevő világban, mint az ő megváltozói, az ő dicsőségére értek. Ha igen felejétek, ígérem is fogadom. Én is mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom, most pedig, mint az Úr Jézus Krisztus, a méltatlan bárda elhívott szolgája, hirdetem mindazoknak a bűnbocsánatot és az örök üdvösséget, aki Jézus Krisztus vérének érdemében élő hitelt hiszem. Amen. Foglaljon helyet az életedet, járuljunk úr akkor az ételeit, aki illetőképpen előkészítették magukat. Szeretettel mondanám, a szülekedett ékes rendel eddigiek szerint először a falszerői patsor, aztán az abaszerői patsor, majd a karkat. A múltkor egyszer kérdeztem néha-néha muszáj a technikai dolgokat, hogy a kerekeket én forgatom, úgy körülbelül főgondok úr is, tehát 16-osával szoktuk a urasztalát osztani, 16-an kérnek el itt az urasztala körül, pont a hirdetés után nem lehetett kijönni a testvérek, hanem mindig csak sokkal kevesebben, mint 16 jöttek ki. Szeretettel mondanám, hogy bátran jöjjünk ki. A 16. szál, én visszajövök az úrasztalához, a 2. szál, a 2 kapcsol között énekében jöttek nekem, és éneket már imádkozva várjunk, hogy az úrasztal az ételét. Tehát ne féljünk előre jönni az úrasztalához. Szeretettel hívjuk a más felekedetből levő testvéreket, akik hisznek Jézus Krisztusban, várjuk őket az úrasztalai közösségbe. A 440-es éneket énekeljük, 440-es énekünket az úrasztalai ételában. Jellássuk a szívüket. ne uralkodjék közéti benneteket még. Sőt, viseljétek magatokat, aki keresztény rendelkezésedekhez méltóan, hogy semmi titeket meg ne kóthasson Istennek ama szeretetétől, amelyet kijelentek és hozzátok megbizonyított a Jézusban. Legyetek, mint az ő szent lélek szeretetei könyörületesek, öltözzétek fel a jóságot, alázatosságot, szerítséget, békeküdést. Szenvedjétek el egymást szeretetben, és ha egymás ellen valami tanultatok volna, bocsássatok meg egymásnak, amit éppen a Krisztus is megbocsátott nektek. És az Istennek békessége uralkodjék a ti szívetekbe, amelyre elvasztott hívva az egyszerben. Mielőtt megtérnénk hajlékonyunkba, testvérek, adjunk hálát az Úrnak, hagyjuk meg. Szeretnénk magasztalni előre, nem csak a mindenre kell megújuló kegyelmedért tudunk, hanem a mai napon rázálasztott minden bűntörő érdalmadért, jóságodért, szeretnénk téged önmagadért, Úr Jézus. Az, hogy valóban ez az indulat legyen a szívünkben, hogy téged ne az ajándékaidért, a javaidért szeressünk, hanem te kérjél magad. Téged önmagadért, hadd szeressük. Hadd tudjon, hogy hiszünk téged szemlélünk, gyönyörködni benne. Gyakorlási aki vagy. Egy csodálatos Istenünk vagy. Áldott legyen a neved. És azt kérjük, hogy dicsőjük meg nevedet, ami életünkben. Köszönjük, hogy meghallgattál. Az áldás előtt esélyek az elmúlt énekünk a 229-es ének, mindhárom versenyt énekeljük. 229-es énekünket keressük ki énekes könyvünkből, mind a három versével énekeljük, figyelve a szövegére is. 229-es énekünk így kezdődik, fű pásztorunk, vezet a te áldanájára. megmaradjon, hogy bármit kértek az Atyától, az Én nevemben megadjon.